Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Lőrinc Marcell, aki a Civil Rádió elmúlt hetekben elhangzott műsoraiból ez alkalommal két műsort ajánl a kedves hallgatóknak. A Dokumentum regény főszereplő egy indiai kisfiú, aki 5 évesen elvész és nem talál többé haza. El tudja képzelni, kedves hallgató, mit jelent egy olyan országban, ahol több mint 1 milliárdan élnek? Ezzel kezdődik a Kemény Kötés című vasárnap elhangzott műsorunk, amelyben elsőként ajánl meghallgatni Lőrinc Marcell, és amelyet Hajós Vera szerkesztett és vezetett. A második órában a Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazinját ismételjük meg, amelynek Koller Tamás, Lavani Alex és Tímár Andrea voltak a házigazdái, és amelynek ez alkalommal elhangzott fontosabb kérdései egyebek mellett a következők. Mitől elegáns ital a pezsgő, hogyan, mikor, melyiket ígyuk, az alkoholmentestől luxusig mindent megkóstolunk? Tartsanak velünk a következő 2 órában.
Hallgassuk újra!
Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A mai műsorban a hűségben találtam meg az összefogó szálat. A Dokumentum regény főszereplője egy indiai kisfiú, aki 5 évesen elvész és nem talál többé haza. El tudja képzelni, kedves hallgató, mit jelent ez egy olyan országban, ahol több mint 1 milliárdan élnek? 5 évesen Kalkuttában. Egy ilyen hatalmas városban nem marad sokáig életben egy gyerek, főleg, ha a nyelvet sem beszéli túl jól, illetve ha azt sem tudja, hogy mi a neve és honnan jött. De Szárúnak szerencséje van. Örökbefogadó szülőkhöz kerül, Ausztráliába. Felnőve szeretnék kinyomozni, honnan is jött. Kitartó elszántságának és a Google Earth-nek köszönhetően megtalálja, amit keresett. Másodjára egy soha nem múló szerelem történetében nyerünk beavatást. Szerintem ezzel a témával és a regény címével olvasok százait képes magához vonzani. De félre a tréfát, a könyv kritikusai is a regény egyik legfigyelemre méltó erejének tartják, hogy a cselekmény nem lineárisan halad, hanem több szálon, és ezek észrevétlenül gabajodnak egymásba, miközben a szerző erős kézzel tartja kezében a cselekmény szét és összetartó szálait. És ez még a végére sem gubancolódik össze. A harmadik könyv szerzője már szerepelt egyszer a műsorban. A történet úgy arról szól, hogy hogyan tud a 20 éves Octavianus egy stabil birodalmat létrehozni, és az első római császárrá Augustussá válni. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdése megküldi a helyes választ, akkor részt vesz ezzel egy sorsoláson, amin könyvet nyerhet. Akkor vágjunk bele! Az Athenaeum könyvkiadó adta ki Saru Brirli Oroszlán című dokumentum regényét. A könyv szerkesztőjével, Kálpintér Mihállyal beszélgetünk. Az 5 éves Saru az anyja engedélye nélkül elmegy a bátyjával a szomszéd városba az izgalomért, és akkor felszáll egy vonatra, hogy megvárja a bátyját, aki mindjárt jön, és elalszik. És amikor felébred, akkor egy lezárt üres vagonban találja magát Indiába. Ez egy nagyon-nagyon riasztó helyzet, amikor így elveszik valaki, ennyire kicsi kiszolgáltatott kisgyerek. Ez az alapja ennek a történetnek.
Azt tudni kell, hogy ez a szegény család, ez egy kisvárosban él, ez a kisfiú a város nevét sem ismeri, a saját városa nevét, ő ott éldegél. Itt a szülők teljesen máshogy viszonyulnak a gyerekekhez. Ők gyakorlatilag kiengedik őket, ide-oda elmehetnek. Nyilván ugye erre nem kapott engedélyt, hogy a bátyával egy másik városba elmenjen, de sokkal szabadabban kezelik őket. Ezért ezek a kisfiúk sokkal bátrabbak is. Tehát fölugranak egy vonatra, leugranak egy vonatról, bármit megmernek tenni. Fölkerül erre a vonatra és elindul. Nem tudja, hogy hova megy, nem tudja, hogy merre indul. És ugye később egy másik nyelvi környezetbe is kerül ráadásul. Igen, valóban ez a kiinduló pontja a történetnek, és innentől tulajdonképpen egy ilyen nagyon furcsa, kétrészes történetről beszélünk. Az első részében a kisfiú életét viszi végig a könyv, a második felében pedig már a felnőtt Saru története, aki vissza akar kerülni.
A történet mesélése az bár... Ez a témája, amiről itt most szó van, mégsem egy könyvfakasztó, hanem egy szikár valóságot mesél el. Egy helyzetet, amiben ez a kisfiú nagyon bátran viselkedik, elkezd koldulni, lopni, megpróbál túlélni egy idegen városba, egy idegen környezetbe, egy idegen valóságban.
A szikár meséléssel kapcsolatban valóban az írója az maga a kisfiú, tehát Saru Birli, úgy később megírja ezt a történetet, természetesen egy ghostwriterrel együtt, aki segít neki ebben. Ugye ő nem hatódik meg saját magától, tehát ő tényleg a tényeket írja le, hogy hogy történt. Most ezek között a tények között, mert én azon is gondolkodom, hogy azért sok álom is belekerülhetett ebbe, vagy sok képzelgés, tehát én sem emlékszem vissza az 5 éves koromra. Miután ő nem hatódik meg saját magától, ezért ő részletesen, hogy most ez történik, ekkor az történt, akkor ide mentem, és szerintem ettől sokkal izgalmasabb a történet, mint hogyha direkt hatásvadászkodni szeretne, és meg akarna bennünket hatni.
Igen, én is ezt gondolom, hogy maga a történet nagyon megható.
Neki emlékképei vannak, azért hozzátartozik, hogy ő mikor odaér Kalkuttába, megpróbál visszajönni az ő szülőföldjére, és nagyon sok vasútvonalat kipróbál, folyamatosan oda-vissza utazik, nem jut haza. És amikor ugye felnőtt lesz, és már ugye a technika is annyit fejlődik, akkor ő elindul ezeken a vasútvonalakon virtuálisan, tehát a Google Earth segítségével virtuálisan végigutazza, állomásra állomásra, hogy esetleg talál-e olyat, egy tornyot, vagy bármit, ami alapján ő ezt a saját kisvárosát fölfedezi. Ez nagyon-nagyon hosszú ideig tart, mert ugye India nagy, vasútvonal rengeteg van, és még ugye abban sem lehet biztos, hogy valóban megtalálja, nem csak azért, mert esetleg elveszik, vagy valami elkerüli a figyelmét, hanem azért is, mert eltelt 20 év. Változik egy vasútállomás képe is, változik egy város képe is, nagyon-nagyon sok minden változik. Ez az egész könyv egy ember kitartásának a története, hogy mennyire vágyunk vissza a gyökereinkhez, mikor már ugye megtaláljuk a saját családunkat, az új családunkat, mert ugye Ausztráliában megtalál egy új családot, és ő egy gazdag környezetben nő fel, akkor is úgy gondolja, hogy az édesanyját neki meg kell találnia, esetleg ő vár is valahol rá. És nagyon sok lelki erő kell ahhoz, hogy az ember ezt megtalálhassa, és azért a Saruról el kell mondani, hogy ő ebben elég mániás is. Szabad ideje nagy részét azzal tölti, hogy ezeket a vasútvonalakat böngész.
Ekkor kezdett tudatosodni bennem, mekkora feladatra vállalkoztam. Miután nem voltam biztos a nevekben, semmire sem mentem a keresővel, de még ha bele is botlanék a szülőfalumba, a levegőből elég nehéz lenne azonosítani. Hogy is lehettem volna biztos a dolgomban? Ráadásul az internet és a számítógép akkoriban még nem volt túlságosan gyors. A Google Earth lehetett bármilyen fantasztikus eszköz, a nagy távolságok végigpásztázása rengeteg időbe telt. Ha pedig komolyan akartam venni a tanulást, nem tölthettem minden időm a Google Earth-szel. Így, miután kezdeti lelkesedésem lelohadt, meggyőztem magam, hogy csak céltalanul őgyelgek, miközben nem törődöm az igazán fontos dolgokkal. Már hónapok óta kutattam a Kalkuttától északkeletre fekvő térségen, de még mindig nem találtam ismerős terepet. Barátaim idővel már unhatták, amikor minden nap bejelentettem, hogy feladom a kutatást, majd később újra és újra belevetettem magam a munkába. Nem hagyott nyugodni a dolog. Addigra az indiaiak közül sokan hazatértek, és voltak, akik egyszerűen otthagytak, és már nem foglalkoztak velem. Végül feladtam az egészet. A kutatás kezdett reménytelenné válni. Nem éreztem úgy, mintha bármit is elérnék. Tűt kerestem a szénakazalban, és ehhez nem volt elég időm. A tanulás épp elég figyelmem lekötötte, nem akartam a szabadidőm azzal tölteni, hogy remeteként élek a szobámban. Jó szándékú emberek arra is figyelmeztettek, hogy egy ilyen kutatásba akár bele is lehet őrülni. Végtére is ausztrálként szerető családban nőttem fel. A sors a legnagyobb szükségből menekített ki, hogy ebbe a kényelmes közegbe helyezzen. Talán csak el kellett fogadnom, hogy a múlt végleg elmúlt. Ideje tovább lépnem. Most jövök rá, milyen rémülten és kétségbe esetten kapaszkodtam az emlékeimbe. Olyan sokáig éltem velük, és olyannyira ragaszkodtam hozzájuk, hogy mindenáron meg akartam őrizni sértetlenségüket és a mögöttük lappangó szikrányi reményt. Ha visszatértem kutakodni, és nem találtam semmit, meg kellett húznom a vonalat, ami elválasztotta egymástól a múltam és a jövőm. Ha nem találhattam rá az otthonomra és a családomra, miért kellett volna tovább őriznem az emléküket? A bizonyosság azt a keveset is elvette volna tőlem, ami megmaradt.
Mániásan keresi ezt az elveszett gyerekkort és az ő elveszett családját. Rajzol egy kört, amiben megpróbálja megtalálni, hiszen arra sem emlékszik, hogy hány napot utazott. Mert a kisgyereknek összecsúsznak a fejében, és azt sem tudja, hogy mennyi ideig tartott ez az utazás Kalkuttába.
Pontosan, tehát neki ugye fejében van valami, ő körülbelül megbecsüli, hogy mennyi idő lehet ez. Ugye eleve az, hogy ő akkor elaludt, és akkor most egy éjszaka telt el, vagy most mit telt el, tehát hogy nyilván ezt már nehéz utólag feldolgozni, vagy visszaemlékezni erre jól. Azért van egy becslése, hogy körülbelül milyen körben kéne ezt a várost keresni. Meg tudjuk, hogy ez tulajdonképpen egy kicsiként rosszul húzta meg ezt a kört, de hát ugye ez aztán kiderül a könyvből, hogy miért.
Két név szerepel a borítón, mint szerző. Tehát létezik egy szellemíró benne. Ki ez a Larry, aki Saru mellett szerzőként szerepel?
Ugye azért az írás az egy mesterség. Na most, hogy hiába van nekem egy történetem, és hiába tudom azt esetleg elmesélni, valahogy le kell írni, valahogy meg kell fogalmazni, csomó hatás, mechanizmus van, amit mondjuk egy író tud, hogy kell valamit megfogalmazni, hogy kell eljutni valahonnan, valahova, mi az a dramaturgia, ami alapján engem visz egy történet. Ha valaki nem író, akkor ezt nyilván nem tudja megfogalmazni, ezért kell egy szellemíró. Na most, ugye én is szellemírónak hívom őt, gyakorlatilag talán mégsem lehet annak nevezni, hiszen a szellemírókat általában nem nagyon jelölik. Őt viszont megjelölték a könyvbe, amit én egy nagyon dicséretes dolognak tartok, hiszen önmagában Saru Brilli valószínűleg ezt a történetet így nem tudta volna megírni. Az már egy másik kérdés, hogy kerültek-e bele fikciós elemek, ez nyilván Sarunak a titka, hogy ezt mennyire színezte ezt a történetet, vagy mennyire tényszerű. Én azt gondolom, hogy eléggé szikáran fogalmaz, ettől viszont én azt gondolom, hogy tényleg megható lesz a történet.
Mit jelent a könyv címe?
Nem tudom, hogy ezt érdemes-e elárulni. Saru a saját nevére rosszul emlékszik, mert ugye ő azt hiszi, hogy őt Sarunak hívják, és később Ausztráliában is ezt a nevet kapja, már ugye angolosan leírva, és amikor ő visszatér a régi családjához, akkor kiderül, hogy az ő neve Saru, ami ugye oroszlánt jelent. Tehát magyarul ő, mint egy kis oroszlán végigküzdötte ezt a történetet, a saját élettörténetét, később meg mint nagy oroszlán visszatalált a családjához. Ez tulajdonképpen az oroszlán maga Saru Brilli.
Én nem láttam az ebből készült filmet, de úgy olvasom az interneten, hogy nagyon könyvfakasztóra sikerült.
Igen, a film az megosztotta a bloggereket is, a kritikusokat is, nézőket is. Én a saját véleményemet tudom elmondani, én nagyon szerettem a filmet. Annak ellenére, ugye nyilván egy film más eszközökkel dolgozik, mint egy könyv. Egyrészt nagyon egyszerűsíti a történetet, viszont a hatásokat nagyon felerősíti. Tehát összevon például dolgokat, ami könyvben mondjuk, például kimond a Brilli mama, a filmbe, az ugye a könyvben egészen máshogy történik. Tehát, hogy a film az mindenképpen a történet egy picit leegyszerűsíti, hiszen ugye nem lehet, akár 2-3 órában sem lehet ezt a történetet igazán jól elmesélni, viszont a hatások átjönnek, és valóban azt gondolom, hogy könyvakasztó. Én nem vagyok egy sírós fajta, de én is megkönnyeztem, annak ellenére, hogy előtte elég sokat dolgoztam szerkesztőként a könyvvel, azért eléggé ismertem a történetet. Valóban én a filmet is ajánlani tudom mindenkinek, az biztos, hogy aki megnézi a filmet, megtudja az alaptörténetet, de a könyv sokkal részletesebben ír mindenről. A könyv az Babits Péter fordítása. Szerkesztőként, hogy hozzálát egy könyvhöz, hogy elolvassa, akkor elsősorban hogy a történet logikájára figyel, illetve a mondatokra, tehát a mondatok hogy állnak össze, hogy gördülnek, stb. Tehát ugye sok mindenre oda kell figyelni, és nagyon érdekes volt ebben a szerkesztési fázisokban, így nagyon sokszor belefeledkeztem a könyvbe. Nyilván ez több munkát jelent, mert az ember belefeledkezik és észreveszi, akkor ugye vissza kell ugrani újra és újra, azokat a részeket meg kell nézni. Itt annyira magával ragadott a történet, hogy már nem is tudtam mindig szakmai szemmel nézni. Emiatt egy ilyen dupla munka lett belőle, pont azért, mert szerintem egy nagyon jó fordítás született. Én ezt szívesen merném ajánlani. Általában mondják, hogy én eleve egy ilyen eléggé értelmes figura vagyok, tehát engem meg lehet ilyennel hatni. Van, aki azt mondja, mondjuk elsősorban a filmről olvastam, hogy túl nagy képekkel dolgozik, túl sok. Én azt gondolom, hogy miután ezt azért igazából nagyjából a valóság írta, ezért ez hiteles.
Érdekesek nagyon az ausztrál szülők, a nevelőszülők, ahogy még egy indiai gyereket örökbe fogadnak szarun kívül.
Őnek az az elvük, hogy bár lehetne gyerekük, úgy döntenek, hogy nagyon-nagyon sok szegény árva él a világban, akinek szüksége lenne szeretetre, de nem kapja meg. És ők arra teszik fel az életüket, főleg egyébként az anyukának ez az elve, hogy örökbe fogadnak olyan gyerekeket, akik egyébként elvesznének. Ők Indiát választják, indiai forgatagba elvesznének, vagy akár meg is halhatnak, így mentik a gyerekeket. Ami még nagyon csodálatos, hogy nem féltékenyek ők például Szaru édesanyjára. Tehát amikor Szaru elkezdi keresni a szüleit, akkor meri ezt elmondani. De ahogy egyébként az ausztrál szülők ezt megtudják, 25 éves fiúk úgy keresgéli a múltját, akkor mindenben támogatják őt. Szaru is azt mondja, hogy ti vagytok az igazi szüleim, mert ti neveltetek föl, de van még egy igazi anyukám. És ez a két családot, ő hogy tudja mind a kettőt szinte ugyanúgy szeretni, szerintem ez egy nagyon csodálatos dolog.
Karl Pintér Mihály szerkesztővel beszélgettünk, Szaru Brirli Oroszlán című dokumentum regényéről, amit az Athenaeum könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy minek a segítségével talál haza a felnőtt Szaru a falujába. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül.
And this emptiness fills my
A Magvető kiadó adta ki Nicole Kraus a Szerelem története című regényt. A könyv fordítójával, Mesterházi Mónikával beszélgetünk. Három szálon fut az a cselekmény. Az egyik szál Leopold Gulski, lengyel holokauszt túlélő, akit soha nem múló szerelme elvisz New Yorkba. A másik szál Alma, a 14 éves kalbaszlány, és az ő nyomozása, és van egy elveszettnek gondolt regény története.
Igen.
Tehát ez a három szál, igen, ami aztán a végére össze is ér. Beszéljünk egy kicsit ezekről a szálakról. Tehát először is van itt egy idős ember.
Van egy rendkívül különleges idős ember, aki kellő malíciával, öniróniával gondolkozik saját magáról és az életről, és őt már ebben az állapotában ismerjük meg, amikor annyira nincs pénze, hogy elmegy lerajzoltatni magát rajziskolába, és ezt kommentálja. Tehát ugye az önreflexiónak egy ilyen nagyon erős mintaképe ez az ember.
Elmegy ebbe a rajziskolába, és modellként alkalmazásba áll.
Igen.
És mesztelenül kell szerepelnie.
Tulajdonképpen ez az egyik első jelenet, amit olvasunk.
Azért ez nem egy hétköznapi pillanat.
Nem. Viszont ez az öreg úr, ez olyan rokonszenves. Az egész regényről azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, hogy nagyon rokonszenvesek a szereplők.
Igen.
Még van egy kevésbé pozitív alak, akiről eddig még nem beszéltünk, de még tulajdonképpen őt is úgy ábrázolja a szerző, hogy meg lehet érteni, és kellő humorral.
Tehát ez az első jelenet. Kiderül, hogy van egy barátja, aki egy emelettel följebb lakik, mint ő, és radiátor postájuk van, ami
igen,
kopogások.
Kopognak.
Igen. Ezeket életjeleknek hívják, hogy megnyugtassák a másikat, hogy még élnek.
Ha életben vagy, akkor kettőt kopjuk, ha meghaltál, akkor egyet. Tehát ez valami hasonló. Igen, tehát vannak ők, és akkor van egy fiatal lány, kiskamasz lány, meg a testvére, és ők nyomozást indítanak. Az a családnak a helyzete, hogy őket egyedül neveli az édesanyjuk, mert az apjuk meghalt rákban, fiatalon, és a mama az műfordító, és egy ilyen furcsa könyvet fordít, de egyébként meg teljesen beletemetkezik a munkába, és úgy tűnik, hogy a magányba is túlzottan beletemetkezik, és két célkitűzése van a kislánynak, hogy egyrészt valahogy a mamának egy új embert keressen, és másrészt elkezdi foglalkoztatni, hogy mi ez a dolog, mi ez a könyv, amit fordít.
Valakitől kap egy levelet a mama, hogy kéri, hogy ezt a könyvet spanyolból fordítsa angolra.
És ennek a könyvnek, amit fordít, ugyanaz a címe egyébként, mint ami a regénynek is a címe, tehát a Szerelem története. És hát most majd vigyáznunk kell azért, mert egyrészt ugye szeretnénk, hogyha minél több olvasó érdeklődne a könyv iránt, de hogy ne lőjünk el túl sok spoilert, mert azért ez egy nagyon izgalmas történet is. Ugyanis valahogy kiderül, hogy volt valóban egy ilyen Szerelem története című könyv, ezt ez a bizonyos Leopold vagy Leo Gursky írta fiatal korában. Nem angolul írta, hanem valószínűleg jiddisül, biztosan nem spanyolul. Ennek ellenére ez a könyv, amit a kislánynak a mamája fordít, az spanyol eredetiből angolra készül megrendelésre valóban.
Nem akarunk tényleg spoilerezni, de a könyv az nem lineárisan halad. Tehát
egyáltalán
a története nem lineárisan halad, hanem eléggé csapongó módon. Észrevétlenül fonódnak össze ezek a szálak. Egyre több minden információ birtokába kerül az olvasó.
Így van, és vannak persze félreértések is, mert itt van például a kisfiú, aki tényleg még csak talán 11 éves, és ő nagyon sok mindent még abból is félreért, amit a testvére kinyomoz az idők során, és mégis aztán valahogy a végén, de ezt már tényleg csak nagyon jelezzük, ő fog elvezetni valamiféle megoldáshoz.
Elmerülten tanulmányoztam a fickó könyves polcait. Rutinból megnéztem, van-e valami a fiamtól, Iszáktól. Hát volt. Nem is csak egy, hanem rögtön négy. Végighúztam az ujjam a gerincükön. Az üvegfalaknál álltam meg, levettem a polcról. Gyönyörű könyv, novellák. Nem is tudom, hányszor olvastam őket. Van köztük egy, a címadó novella. Az a kedvencem. Nem mintha nem szeretném mindet, de ez kimagaslik a többi közül. Nem is kimagaslik, kiválik. Rövid, de ahányszor elolvasom, könnyezem. Egy angyalról szól, aki a Ludlow Street-en lakik. Nincs is messze tőlem. Már olyan rég lakik ott, hogy nem is emlékszik, miért küldte Isten a földre. Az angyal minden éjjel hangosan beszél Istennel, és minden áldott nap várja, hát ha üzenetet kap tőle. Időtöltésként a városban sétál, eleinte még csodálja a dolgokat, kavicsot gyűjt. Elméleti matematikát tanul, de mégis, ahogy telnek a napok, egyre kevésbé kápráztatja el a világ gyönyörűsége. Éjszaka az angyal ébren fekszik, és hallgatja a fölötte lakó özvegyasszony lépteit, reggel meg mindig találkozik az öreg Mr. Grossmarkkal, aki azzal tölti a napjait, hogy felvonszolja magát, aztán le, fel és le, és közben maga elé motyogja. Ki az? Az angyal tudomása szerint más nem is mond, kivéve egyszer, amikor hirtelen a semmiből odafordul hozzá a lépcsőn, és megkérdi, ki vagyok én? Ami úgy megdöbbenti az angyalt, aki sosem beszél és sosem beszélnek hozzá, hogy nem szól semmit, még annyit sem, hogy maga Grossmark az ember. Minél több bánatot lát, a szívében annál inkább Isten ellen fordul. Éjszaka is róni kezdi a várost, és mindenki mellett megáll, akiről úgy gondolja, hogy hallgatóságra van szüksége, és amit hall, abból végképp elege van. Nem tudja felfogni. Mikor megkérdi Istent, miért teremtette ilyen haszontalanra, a hangja elcsuklik, ahogy dühös könnyeit nyeli. Aztán már nem is beszél Istennel. Egyik éjszaka találkozik egy emberrel a híd alatt. Együtt isszák a vodkát, amit az ember egy papírzacskóban hozott. És mivel az angyal részeg, magányos és dühös Istenre, és mivel tudtán kívül az emberekéhez hasonló késztetést érez, hogy kiöntse a lelkét valakinek, elmondja az embernek az igazságot, hogy angyal. Az ember nem hisz neki, de az angyal erősködik. Az ember azt mondja, bizonyítsa be, úgyhogy az angyal a hideg ellenére leveszi az ingét, és megmutat a mellén egy szabályos kört, az angyalok jelét. De az embernek ez nem mond semmit, mivel sosem hallott az angyalok jeléről, úgyhogy felszólítja, mutass nekem valamit, amit Isten csinál. És erre az angyal, amilyen naívak az angyalok, rámutat az emberre. És mivel az ember azt hiszi, hogy hazudik, gyomorszájon vágja, és az angyal hátra tántorodik a rakparton, és belezuhan a fekete folyóba. És meg is fullad. Mivel az angyalok egyik jellegzetessége, hogy nem tudnak úszni. Csak álltam ebben a könyvekkel teli szobában, és fogtam a fiam könyvét. Az éjszaka közepe volt, el is múlt. Arra gondoltam, szegény Bruno, most arra már biztos felhívta a hullaházat, nem hozott-e be valaki egy öreget, akinek a tárcájában egy kártyán ez áll. A nevem Leo Grassky, nincs családom. Kérem, hívja a Pine Lawn temetőt. Van ott egy parcellám a zsidó részben. Köszönöm a figyelmességét. Megfordítottam a fiam könyvét, hogy lássam a fényképet. Egyszer találkoztunk is. Pontosabban nem találkoztunk, de szemtől szembe álltunk. Egy felolvasáson történt. A 92. utcai Y központban. Már 4 hónappal előre megvettem a jegyet. Életemben számtalanszor elképzeltem ezt a találkozást. Én, mint az apja,